Köszönöm szépen a kedves bevezető szavakat, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Vannak régi ismerőseim is itt a hallgatók között, és rengeteg új ismerősöm, akik mostantól lesznek ismerősök. Ez a, amit itt láttok a táblán, IMKNVC, Marshall Rosenberg nevéhez fűződik, aki egy amerikai pszichológus. Rosenberg, Gordon és Rogers, ők voltak a nagy hármas, akik így együtt indultak, és három irányba fejlesztették az emberközpontú, vagy más néven humanisztikus pszichológiát. Ezt azért mondom, mert kevés ember van, akinek ezek a fogalmak teljesen ismeretlenek manapság. Rosenberg non-violent, tehát valóban erőszakmentes kommunikációnak nevezte a modellt, amit kidolgozott. Az alapja az az ő élettörténete volt, mert ő Chicagóban nőtt fel egy szegény negyedben, ahol rengeteg verekedésben, bandaháborúban volt szenvedő alany, mert általában nem a nyertesek között volt a helyzete miatt. Szóval őt így gyerekkorától kezdve kísérte, hogy miért esnek egymásnak az emberek, és hogy mit lehetne tenni, hogy ez ne így legyen. A magyar fordítás, IMK, ez az erőszakmentes kommunikációnak ugye a betűképe, de hát én nagyon nagy élvezettel keresgéltem a magyar nyelv kreativitásában azt, hogy mi mindent lehet még mondani az IMK betű szóval. Az, hogy erőszakmentes, arról van egy képünk, ugye, hogy mondjuk senki nem bántja a másikat nagyon. Együttérző kommunikáció. Ez ennek a kommunikációs modellnek arra a szemléletére mutat rá, hogy mindenkinek alapvetően arra van szüksége, hogy együtt érezzenek vele, hogy megértve érezze magát. Ezt is nagyon sokat hallottuk már, de nagyon-nagyon-nagyon fontos elmondani és tudni, hogy az együttérzés az nem jelent egyetértést. Nagyon sokszor ez a nehézség, hogy most akkor ez úgy fog kinézni, mintha egyetértenék vele, pedig egyáltalán nem értek vele egyet. Nem, az együttérzés azt jelenti, hogy így átállok az ő oldalára, az ő szemszögéből is megnézegetem azt a dolgot, átélem, hogy ő mit él át, tehát tényleg együtt érzek, vagy együtt sétálok vele, de ez nem jelenti azt, hogy nekem is ugyanaz a véleményem. Csak éppen megajándékozom a másikat azzal, hogy valóban odafigyeltem rá, és valóban érezhette, hogy emberszámba veszem. És így átugrok erre az emberközpontú megfogalmazásra, mert tényleg arról van szó, hogy mindenkit emberszámba veszünk, mindenki teljesen egyenrangúan értékes ember, és ehhez alapvetően fontos, hogy előítéletmentesen álljunk egymáshoz. Tehát ránézek egy másik emberre, és akár tudatosíthatom is magamban, hogy ő egy ugyanolyan értékes ember, mint amilyen valószínűleg én is vagyok. Vagy belenézek a tükörbe, ránézek magamra, és azt mondom, hogy igen, te értékes vagy. Az előítéleteinket hozzuk magunkkal. A felnevelődésünk során belénk ivódnak. Élettapasztalatnak is nevezik őket. És nagyon sokszor tényleg segítség, mert azért ezek a vélemények, tapasztalatok segítenek az életben elevickélni, de mégis nagyon nagy akadállyá tudnak válni, amikor megakadályoznak abban, hogy a másik embert értékesnek lássam, és hogy a másik ember mellé tudjak állni. És még itt van az együttműködő, amit nem elemeztem, hogy ez miért annyira jó. Mert ez a cél, hogy ott van az egyik fél, aki kapott megértést, tényleg érzi, hogy őt itt komolyan veszik. Őt itt értékes ember. Odafigyelnek rá. Ott van a másik fél. ő is pontosan tudhatja, hogy ő is ugyanolyan értékes, ő is elmondhatta a saját gondolatait, a saját vágyait, a saját helyzetét, és amikor így mindenki megnyugodott a kölcsönös megértés talaján, akkor el lehet kezdeni egy együttműködést kidolgozni egymással. És ennek a kommunikációs modellnek tulajdonképpen ez a célja, hogy ahelyett, hogy erőszakkal lenyomnánk egymás torkán dolgokat, ehelyett olyan együttműködést dolgozzunk ki, amiben mindannyian jól érezzük magunkat. Úgy is mondják, hogy ez a kommunikáció olyan, mint a kilégzés meg a belégzés. Hogy a lélegzetvételnek az egyik része az egyik ember körül mozgó gondolat és odafigyelés, és a lélegzetvételnek a másik része a másik ember körül mozgó gondolat és odafigyelés. És anélkül, hogy ez egyensúlyban lenne egymással, enélkül nincsen kiegyensúlyozott élet. Ugye, vagy valaki fölpuffad, mint a fiú béka, aztán megpukkad, vagy pedig összezsugorodik, mert nem kap levegőt. Tehát a kilégzésnek és a belégzésnek annak egyensúlyban kell lennie. Mindenkinek pontosan egyformán, egyenrangúan, egyforma tisztelettel figyelmet kell kapnia. Vagy ez a végtelen jel, ez minden ilyen NVC kiadványon rajta van, így is, meg így is. Ez is ezt a folyamatot modellezi olyan módon, hogy az egyik fele az egyik emberre való figyelésnek a jelképe, ahogy ő elmondhatja, kap egy visszajelzést, hogy értik a társai, még egyszer elmondhatja, meg még egyszer elmondhatja, hogy ő hogy van a helyzetében, és utána átterelődik a figyelem a másik oldalra, ő is elmondhatja, és itt középen találkoznak. Itt középen van ez az átfedés, ez így a halmaz elmélettel esetleg foglalkozóknak is ismerős, ez van egy átfedési zóna, amit meg lehet találni. Meg lehet találni az átfedési zónát az embereknek az élethelyzete, az érzelmei és a vágyai között. Lehet... Közelebb? Jó. Igen. Ez így derül ki. Szóval... Nem technika, hanem életforma. Ezt a címet adtam a következő képnek, mert kommunikációs technika ugye az rengeteg van. Van konfliktus megoldó technika, van tárgyalási technika, van asszertív, ez lesz a jó, azt hiszem, van asszertív technika, és végül is az erőszakmentes kommunikációt is lehet technikának értelmezni, mert korrektül le van írva 4 lépése, hogy hogyan beszéljél, és közben mire figyelj. De hogyha technikaként próbálja az ember alkalmazni, akkor üres marad. És a másik ember azt megérzi, amikor üresből beszélek. Azt fogja mondani, hogy fúj, de mesterkélt. Vagy, hogy te manipulálni próbálsz engem. Tehát egyszerűen a hiteltelenséget, hogy valaki egyszerűen technikát alkalmaz, azt mindenki megérzi. Ezért én úgy szoktam ezt tanítani, hogy az erőszakmentes kommunikáció az életforma. A gondolkodásunk kell, hogy alapvetően átalakuljon, és aztán egy életen keresztül lehet tanulni és gyakorolni a technikát. Én szoktam tréningeket tartani, és azért is írtam oda mindenképp aljára mostantól kezdve az elérhetőségemet, mert akinek megtetszik ez a műfaj, nagyon szívesen akár közvetítek, hogy találjon tréninget, akár én magam szívesen megyek valahova tréninget tartani. Mert amit én most itt fel tudok villantani, azok a fontos gondolatok, amiket igen nehéz begyakorolni. Ugyanis mindannyian erőszakban növünk föl. Úgy növünk föl, hogy a szemrehányások, a leckésztetések, a büntetések, a hibáztatások alkotják az élet elemünket. Ezt Rosenberg úgy szokta nevezni, hogy a mindannyiunknak az anyanyelve a sakál nyelv. Két kedves, jelképes állata Rosenbergnek a sakál, aki üvölt, kiabál, hibáztat, szemrehány, olyan előítéletes, mint a csoda, ugat hangosan, vonyít, feneket beharap, szóval olyan igazán vad és bárdolatlan vadóc állatként viselkedik. És örömmel tapasztalom, hogy ebben van változás, de alapvetően mi is így nőttünk föl. Az én generációm garantáltan. Üss vissza! Mi? Megvert az óvodában? Miért nem ütöttél vissza? Vagy elesett a gyerek. Dádá csúnya kő, megütötte Jancsika lábát. Vagy lever valamit. Jaj, de ügyetlen voltál. Vagy megüti magát az asztal sarkában. Ha, csúnya asztal. Ilyeneket tanulnak a gyerekek folyamatosan. Ez ivódik belénk. Ennek a lényege az, hogy valaki mást hibáztatunk azért, ami történt velünk. Hogy valaki mást, vagy valami mást, de hogy a hibáztatás a lényege. A zsiráf, hát Rosenberg ezt szeretné, hogy váljunk zsiráfokká. A zsiráf egy olyan jószág, akinek ugye ilyen nagyon hosszú a nyaka, ott fönt van az esze, a nyaka köti össze mindenkinek az eszét a szívével, és a zsiráfnak van állítólag az állatok között a leges, legnagyobb szíve, mivel olyan hosszú a nyaka, ugye, hogy biológiailag jó nagy szívizomzat kell ahhoz, hogy fel tudja nyomni a vért a fejébe. De most ezt a kis zsenge biológiai magyarázatot hagyjuk. Az a lényeg, hogy a zsiráf annak a jelképe, hogy valakinek nagyon nagy a szíve. És ebből az következik, hogy amikor a sakál üvölt, a zsiráf akkor is oda tud türelemmel figyelni. Van neki erőtartalék a szívében, tehát ezt jelképezi, hogy neki olyan nagy a szíve. És akkor lassanként a sakálnak is elő tud jönni a szíve. Mert nyilvánvalóan neki is van, mert különben nem élne. Csak hát úgy elbújik a nagy bundája meg a kiabálása mögött. De hogyha elkezd a zsiráfőre odafigyelni, tehát a sakál körül elég sokáig járkál a szeretetnek, meg az odafigyelésnek a légköre, akkor a sakál is elkezd megszelidülni, és képes lesz arra, hogy egy kicsit legalább odafigyeljen a zsiráfra. De az biztos, hogy boldogabb lesz. Hogy tapasztalni fogja azt, hogy jé, én üvöltöttem, kafogtam, aztán mégiscsak szeretettel odafigyeltek rám. Tehát, hogy változott a sakál körül a világ, azáltal, hogy a zsiráfnak ilyen jó nagy a szíve. Aztán a zsiráfnak az, hogy hosszú a nyaka, az azt is eredményezi, hogy fentről rá tud nézni a helyzetekre. Ez is egy fontos dolog, mert annyira össze tudunk zavarodni, ilyen teljes káosz tud lenni körülöttünk. Vegyél nagy levegőt, lépj egy lépést hátra, kérj időt, vagy teremts magadnak időt, hogy rá tudjál nézni a helyzetre. ezt jelképezi az, hogy a zsiráf olyan nagy és messziről rá tud nézni a helyzetre. Addig, amíg nagy levegőt nem vettünk, meg egy picit hátra nem léptünk, addig nem tudjuk azt a helyzetet úgy értelmesen fölfogni, meg értelmesen reagálni rá. Hanem addig így benne vagyunk abban az örvényben, abban a harcban, ami egyébként benne van ebben a helyzetben, csak nem muszáj úgy viselkedni, nem muszáj úgy reagálni. Esetleg ésszel meg szívvel is lehet élni, nem csak az elemi reflexeink szerint. Na de hát azért ehhez az átnevelődéshez kell tényleg az, hogy ezzel úgy foglalkozzon az ember, hogy ezeket az elemi reflexeit, ez a hú de megmondanám neki, meg nekem igazam van, és ő meg milyen hülye, hogy ezeket az elemi reflexeit úgy le tudja csitítani, hogy tényleg tudjon bízni abban, hogy másféle úton járva létre tud jönni az együttműködés, és létre tud jönni az, hogy tényleg a társamat is átjárja az, hogy egyformán fontosak vagyunk mind a ketten. Ez a bizonyos három nagyon fontos a, az három kommunikációs stílust jelent. Az agresszív, az egyik a, az asszertív a másik, és az alárendelődő, az meg a harmadik a. Az agresszív, tehát aki agresszíven kommunikál, handabandázik, a másikat fenyegeti, megüti, eltiporja, ő valamitől fél. Valamitől fél, hogy ő azt neki nagyon nagy erővel kell keresztül nyomnia. Hogyha nem félne, akkor tudná nyugodtan mondani, hogy akármi útkereszteződésben jobb kézről valaki becsúszik, és szerencsére mondjuk nem mentek össze, de aki egyenesen ment, az kiüvölt az ablakon, és rázza az öklét, esetleg még oda is rohan, hogy jól elmagyarázza jobb kézről becsúszónak, hogy milyen hülye volt. Ez egy agresszív helyzet, azért, mert megrémült. Az emberiség elemi állati reakciója az üs vagy fús. Tehát váratlan helyzetre, vagy nehéz helyzetre ez a két elemi reakciónk van, hogy vagy ütünk, vagyis agresszívek vagyunk, vagy elszaladunk. És ezt nagyon szeretném mindenkinek a figyelmébe belevésni, a szívébe belevésni, hogy aki agresszív, tudjunk róla, hogy ő alapvetően bajban van. Alapvetően fél valamitől. Azért csinálja. Ugye ennek a másik pólusa az alárendelődő ember, aki nagyon igyekszik kedves lenni, nagyon igyekszik senkit nem fölbőszíteni, és talán először olyan kellemesnek is tűnik a vele való együttlét, mert tényleg olyan könnyű vele. Nagyon könnyű vele, csak aztán az a baj, hogy előbb-utóbb észreveszem magamat, hogy én olyan állandóan parancsolok. A végén már tisztára úgy néz ki, mint hogyha én agresszív lennék. Hát én itt mindig utasítom, mert aki ezt az alárendelődő, tehát a fus mintát választotta, az így lehúzza magát, és óhatatlanul agresszort csinál a másik emberből. És akkor középen van az asszertív, amit kommunikációs technikaként én is egy darabig oktattam, ami nagyon jó technikákat ad arra, hogy hogyan tudom a saját vágyaimat érvényesíteni, a saját akaratomat érvényesíteni úgy, hogy a másik ember se sérüljön. És ez már egy nagyon jó dolog, mert már benne van az egyenlőségnek a gondolata. Vannak bizonyos asszertív jogok, ez a mindenkinek joga van kérdezni, mindenkinek joga van butaságot csinálni, mindenkinek joga van információkhoz, mindenkinek joga van ahhoz, hogy maga döntsön az életéről. Tehát ez az asszertív jogok felsorolása, és hogyha úgy tudok beszélni, hogy a másik embernek is megadom ezt a jogot, akkor már tényleg nagyon sokat tettem azért, hogy az élet szebb legyen. Tehát az ős és a fús között már kitaláltak egy utat, az asszertív kommunikációt. Én azért szeretem még jobban a Rosenberg félét, mert az asszertív kommunikáció az ilyen kategorikus. A Rosenberg félében megszeretet van. Tehát az arra épít, hogy az embernek a szívében alapvetően a jóság van, hogy alapvetően mindenki egy szép világban szeretne élni, hát csak nem sikerül. És amikor nem sikerül, akkor üvöltözök. Vagyis agresszív vagyok. Pihenésképpen. Felsoroltam itt könyveket. És könyvek kint az előtérben vannak is egy asztalon. Amik meg vannak csillagozva, azokból lehet vásárolni is. Annyi történt még, hogy közben találtam otthon a Rosenbergnek a Szavak, ablakok vagy falak című könyvéből eladható példányt. Ez az alapkönyv, az erőszakmentes kommunikációnak az alapkönyve. Ezt maga Rosenberg írta, és rengeteg, de mit tudom, 40 nyelvre már egész biztosan lefordították. A második, amit megcsillagoztam, az kifejezetten a pedagógiáról szól, egy picike kis könyvecske, arra bátorítja a világot, hogy a köznyelven poroszosnak nevezett oktatási eszközök helyett merjen mást kipróbálni, mert jó lesz, értelmes tapasztalatai lesznek. És amit még hoztam, úgyhogy meg lehet venni, ezt a férjemmel írtuk, a Sakál, a zsiráf és a keresztények címmel. Nagyon sok gyakorlatilag egy tréning könyv, nagyon sok jó ötlet van benne, ismerek olyan közösségeket, akik így végigvették, és nagyon élvezték, úgyhogy az is nagyon jó. És amit meg megszívecskéztem, az a Serena Rusznak, amikor a sakál a zsiráffal táncol, kívülről ilyen zsiráfos mintája van, arról lehet megismerni, nagyon sok helyen lehet kapni, hát ez nagyon aranyos. Tehát ő nem ennyire tematikusan beszél róla, hanem így a saját életéből mond példákat, és hát annyira vicces, szóval tényleg nagyon kedves könyv. Tehát, hogyha valaki könnyedén, nem szakkönyvszerűen szeretne ismerkedni ezzel a témával, akkor ezt ajánlom, mert ez tényleg, ez szóval hangosan lehet rajta kacagni, és az már jó. Tovább. Ugye azt mondtam, hogy az erőszakmentes kommunikáció az nem technika, hanem életforma. De hát azért mégiscsak van néhány kellék ehhez a technikához, mert az életünket, azokat mindenféle konkrét cselekedetekkel éljük. És hát az első, ami nagyon kell hozzá, az az idő. A beszélgetések, amik ilyen csacsogások, azok ugye hol rövidek, hol hosszúak, természetesen folynak, nincsen semmi probléma. Hát amikor kicsikét ingoványos, netán mocsaras vagy forró lesz a talaj, ugye azt érzékeljük. Na ilyenkor jó, hogyha az eszembe jut, hogy ne azt mondjam, hogy jaj, ez a hülye már megint, vagy hogy ciki van, meneküljünk, hanem adok egy kis időt a helyzetnek, akár saját magamban, hogy nyugi, hátralépés, akár mondhatom is, hogy te figyú, ezt majd máskor folytassuk, elfáradtam, összezavarodtam, folytassuk máskor. Időt adni a helyzetnek, hogy ki tudja forni magát. És azt is tudni, hogyha olyan beszélgetésre készülök, ami nem egyszerűen ez a természetes, hanem egy kicsit mégiscsak technikát is akarok alkalmazni, akkor arra szánjak időt, hogy ne az legyen, hogy ja, lejárt az időfutás, mert akkor a végét ugyanúgy össze fogom csapni, és azt fogom hinni, hogy hát ez nem is működik. Pedig az eleje még jó volt, csak aztán elkezdett szorítani az idő, és attól kezdve már nem tudtam gondolkodni, csak az órámat nézni. Türelem, ugye ebből is úgy kiderül, hogy ehhez kell türelem. Tehát ahhoz, hogy megpróbáljak zsiráf lenni, saját magammal is nagyon türelmesnek kell ám lennem, mert tényleg nagyon nehéz átnevelődni. Szóval kell türelem mind a két irányba. És amikor a sakál barátom üvölt, na hát ahhoz meg pláne kell türelem, hogy én közben mégis zsiráf maradjak. És kell hozzá bátorság, ami hát egy zsiráftól érdekes fogalom, de hát azért elég magas. Meg az unokáim, hát az tündéri volt, azok azt mondták, hogy tudod, azért is nagyon jó ez a zsiráf, mert ha bajba kerül, gyorsan el tud szaladni. Szóval, hogy kell bátorság ahhoz, hogy végül is ez egy konfrontatív kommunikáció. Tehát rámutatok a dologra, kimondom világosan a dolgokat. Igyekszem megtippelni, hogy a másik mit gondol, mit érez, mire vágyik, mi a csuda van itt. Igyekszem, mint egy reflektorral így belevilágítani a helyzetbe, hogy tényleg érthető legyen. És aztán magamat is elmondani őszintén és világosan. Hát azért ehhez kell bátorság. Tehát ezért fontos kellék a bátorság és az őszinteség is. Az erőszakmentes kommunikáció konok véghez viteléhez. De persze aztán bármikor ki lehet szállni, hogyha nagyon gáz van, tehát zsiráffutásra venni a figurát és elszaladni, és bármikor újra lehet kezdeni. Tehát az életben rengeteg lehetőség van, úgyhogy még a rugalmasságot azt hiszem odaírhattam volna. Tehát az is nagyon kell. Tehát ez nem egy ilyen merev dolog, hanem lehet szabad rugalmasan venni, érzékelni saját magamat, hogy hol vagyok, és azt mondani, hogy na jó, most inkább abba hagyom. És minél inkább életforma lesz, annál természetesebb az, hogy ritkábban kell azt mondanom, hogy na jó, pihenjünk, menjünk vissza sakálba, az sokkal kényelmesebb. Hanem tényleg olyan másmilyenné válik a világ, erőm, tudok más mondani, mint hogy átalakul. És azért nem mondom, hogy szépé válik, meg szeretetteljessé, meg ilyenek, mert nem minősítgetünk, nem ítélkezünk. A világ mindenképpen szép, legfeljebb nekem néha fáj. A világ az pont olyan, amilyen. Se nem gonosz, se nem szűk, se nem tág. A világ az pont olyan, amilyen. De válhat olyanná, amiben én jobban érzem magam. Vagy hogyha olyan éppen a világ, amiben nem érzem jól magam, akkor tudok magam felé fordulni, és elgondolkodni azon, hogy tulajdonképpen mi a problémám, és mit tudnék tenni magamért. Itt sem hibáztatom magam, nem ítélem el magam, és nem ítélem el a környezetemet sem, hanem szigorúan az emberközpontúsághoz fordulok, hogy én mit tapasztalok, mit látok, mit érzek, és milyen vágyam van, és mit tudok én tenni azért, hogy ez a helyzet úgy alakuljon, amiben én komfortosabban fogom érezni magamat. Fontos, hogy érezzétek, hogy nagyon sok ponton van arról szó, hogy nem ítélkezek, és hogy nem is hibáztatok senkit. nem csüngök rá senkire úgy, hogy azt mondjam, hogy ő okozza az én helyzetemet. Mert az már egy agresszió. Ő ellene, az ő szabadsága ellen. Hogyha azt mondom, hogy ő okozta azt a helyzetet, amiben én vagyok. Hanem ez mindig visszafordít saját magamhoz, hogy én hogy érzem most magam, és én mit tudok tenni. Mert ezzel kiszabadulok az alárendelődésnek a csapdájából. Kiszabadulok attól, hogy a körülöttem lévő akármilyen dolgok befolyásolják, uralják az életemet, és én csak vágyakozhassak arra, hogy majd egyszer jobb lesz. Nem, én tudom megtenni azokat a dolgokat. Apró lépésekkel természetesen, hogy megtehetőek legyenek. De ez az emberközpontúságnak a fogalma. Hogy nem a külvilág, hanem én. Vagy amikor ő mondja a sajátját, akkor pedig ő. De mellette állok, vele vagyok, hogy őt értsem és támogassam. Hogy ő érezhesse azt, hogy erőt kap azáltal, hogy társa van. De a saját életért ő marad a felelős. Nem veszem el tőle a felelősségét. Akár azzal, hogy egyet értek, akár azzal, hogy nem értek vele egyet. A saját életének a felelősségét meghagyja ez a hozzáállás. Ahhoz, hogy így tudjak magamhoz is állni, meg a társamhoz is állni, ugye magamról nagyon fontos, hogy legyen egy önértékelésem, ami ezen a módon folyamatosan fejlődik, és hogy legyen szándékom az önismeretben való folyamatos előrehaladásra. Mert magamat sem ítélem tétlenségre. Nem mondom azt, hogy ó, hát én már olyan szuper vagyok, hogy nekem már nem kell semmit tenni, meg azt sem mondom, hogy én hülye vagyok, én ilyen kis szerencsétlen vagyok, én ügyetlen vagyok. Állandóan készen lenni a fejlődésre, és arra, hogy mindig újabb dolgokat fedezzek föl magamban. Hát ezt hívják önismeretnek, mert hogy mindig talál az ember saját magában valami újat. És azt tudom megosztani a környezetemmel, amit magamban felfedeztem. A másik oldal felé pedig, tehát a... Hát ha mondjuk én zsiráf vagyok, akkor a sakál felé a tisztelet és a megértés, amik nagyon-nagyon fontos kellékek. Anélkül nem lehet egy össze-vissza handabandázó, vagy egyáltalán, ha nem is velem kapcsolatos a handabandázás, de mondjuk olyan nézeteket valló embert, akinek a nézetei komolyan kellemetlenek, és nehezemre esik végig hallgatni. Tisztelet és megértés nélkül nem lehet megpróbálni, mellé állni, és egy kicsit az ő szemével ránézni az ő igazságára, hogy aztán majd utána közelebb kerülhessünk egymáshoz. És mondjuk egy munkahelyen rengetegszer találkozunk olyan kollégával, akit nagyon-nagyon nehéz hallgatni, és nagyon nehéz elviselni, és amikor bejön a szobába, akkor legszívesebben kimennék, de biztos, hogy nem tudok figyelni a munkámra akkor, amikor ő ott van a légtérben. Na meg hát otthon a családi életben is előfordulnak olyan helyzetek, hogy vá, égnek állna a hajam. Hát és akkor tiszteletet és megértést kell nagyon-nagyon előszedni, hogy mégis közelebb tudjunk, hogy mégis közelebb kerülni, az majd még odébb lesz, hogy oda tudjak fordulni ő hozzá hitelesen, úgy, hogy ő is érezze, hogy ez nem manír, ez nem becsapás, ez nem manipulálás, aminek a végén majd benyújtom a számlát, hanem hogy tényleg nagyon szeretném megérteni, hogy ő benne mi dolgozik. Miközben nem technika, szigorú lépésszabályai vannak az erőszakmentes kommunikációnak. Az első rész, az első lépés az, hogy ítélkezés nélkül megfogalmazni azt, amit mondani akarok. Ez akár, hogyha én el akarok mondani valamit, akár, hogyha így igyekszem visszajelezni, hogy mit értettem abból, amit a társam mondott. Ó, hát mi nem ítélkezünk, meg egyébként is keresztény ember nem ítélkezik, de mégis ítélkezünk, nagyon-nagyon-nagyon el van rejtve a kommunikációnkban. Csak példákat sorolok rá. Te soha nem. Te már megint. Te olyan okos vagy. Te biztos meg tudod oldani azt. Ha így csinálod, akkor az lesz. Sok embertől hallottam már azt a véleményt. Tudod, nálunk úgy szokták csinálni. Az úgy helyes, hogy teljesen szokványos megszólalások, és mind mögött ott van egy olyan előre tolt vélemény, ami a társamat azonnal beszorítja mondjuk egy szobában a sarokba. Hát akkor neki vagy lesz kedve még továbbra is beszélni velem, vagy nem. Ha nem lesz kedve, akkor csendben marad. Ha lesz kedve, akkor meg nagy valószínűséggel agresszíven fog válaszolni. Mert amikor ilyen ítélkezéssel találkozunk, akkor ugye vagy megszeppenünk és visszahúzódunk, vagy úgymond kiállunk magunkért, és mi is ugyanolyan keményen válaszolunk. Tehát az első lépés, hogy ítélkezés nélkül megfogalmazni. Szép nagy több órás munka ezeket a szokásos drilleket így átdolgozni, hogy oké, de akkor mit lehet mondani helyette? Ez az, amire most nincs időnk. Na de hát ezért mondom, hogy ez egy bemutató, hogy mi is az az erőszakmentes kommunikáció, és hát egyébként tréning és életmunkája. No, következő az érzelem. Tehát miután valami helyzetet megfogalmaztam úgy, hogy abban nincsen bántó, 10 percet vártam rád. Ebben nincsen bántó. Nincs ott, hogy már megint elkéstél, te sose tudsz időben odaérni. Ránézhetnél már egyszer az órádra, hányszor késtél már el? Tehát semmilyen nincsen benne, 10 percet vártam rád. És akkor utána jöhet egy érzelem megfogalmazás, hogy pozitív legyek, hogy jaj, de örülök, hogy megjöttél. De az is lehet, hogy nagyon bosszus vagyok. Tehát, hogy a séma szerint az ítélkezés nélküli megfigyelés után következik egy érzelem kifejezés. Az érzelmekről röviden annyit szeretnék mondani, hogy mindannyiunknak vannak bőségesen. Vannak olyanok, amik velünk születettek. Tehát akárhogy az emberszabású majmoknak az arcán is lehet látni azokat az érzelmeket, tehát evolúció szerint hoztuk magunkkal. Akár úgy, hogy például vakok is ugyanúgy reagálnak bizonyos dolgokra, és ugyanazokkal a grimaszokkal. Ezek az alapérzelmek, ezek ilyenek, mint undor, mindenki így elhúzza a száját, hogyha valami túl savanyút, vagy túl keserűt, vagy ilyesmit ízlel. Alapérzelem az öröm, alapérzelem a csodálkozás, alapérzelem a félelem. Tehát az érzelmek azok tényleg jó sok így születik velünk, és a továbbiakat pedig a körülöttünk lévő világnak a visszajelzéseiből tanuljuk. Akinek szerencséje van, és olyan környezetben nő föl, ahol ugye a felnőttek így sokat beszélgetnek a gyerekekkel, esetleg érzelmeikről is beszélgetnek, visszajelzik a gyereknek, hogy megijedtél, ó, fáradt vagy, fú, látom, ez nagyon tetszik neked, de rossz ez a kaja. Tehát így mernek a gyerekkel így beszélgetni az érzelmekről. Az egy gyerek olyan természetesebben fogja érzékelni aztán a finomabb érzelmeit is az élete folyamán. Hát vannak olyan légkörök, ahol maradj csendben, maradj nyugton, ne bőgj már. Akkor is felveszed ezt a ruhát, mert erre az alkalomra ez illik. Hogy képzelsz, hogy nem? Mit képzelsz, hogy nem köszönsz szépen? Tehát ez a kényszerítő típusú nevelés van. Annak az szokott lenni a következménye, hogy ezek az érzelmeim, amik gyerekkoromban olyan természetesen fakadnának belőlem, valahogy lenyomódnak, ilyen egészen mélyre. De attól még ott vannak, mert vannak. Lenyomódnak egészen mélyre, amikor ezt az érzelmet érzem, mondjuk a köszönj szépen a néninek helyzetben, az a néni nekem nagyon-nagyon antipatikus, akkor később, amikor már szépen köszönök, össze fog ugrani a gyomrom, mert a testem pontosan tudja, hogy mi az igazság. Az arcomon meg fog jelenni egy érdekes rándulás, amiből a néni is látni fogja, hogy azért ez a köszönés, ez nem pont olyan volt. Tehát, hogy a valódi érzelmeinket nem tudjuk letagadni. Azok ott vannak úgy igazából. Kialakítják a körülöttünk lévő légkört. Tehát, hogyha valaki szorong, esetleg megtanult egy asszertív tréningen, hogy kell így állni, meg kihúzni magát, tekintet vízszintes hang, egy kicsit erőteljesebb, de valahogy mindenki érzi, hogy itt valami nem stimmel. Mert ezek a finom izom rándulások, a testtartásnak a pici változása tökéletesen tolmácsolja azt, hogy igazából milyen érzelem van bennünk. És hát a másik meg, ami a testünkben jelenik, megjel, ami szintén megjelenik. Hogyha túl sok van ebből a nem engedélyezett érzelemből, akkor abból bizony betegség lesz. Ezt hívják pszichoszomatikus betegségnek. Szóval, hogy az erőszakmentes kommunikáció második része, az érzelmekre való reagálás, tudatos visszajelzése, hogy mit látok rajtad, ez tőlem is igényeli azt, hogy legyen egy érzelmi szótáram. Tehát, hogy én már tudjam érzékelni saját magamban az érzelmet, anélkül nem fogok tudni a másiknak megajánlani egy érzelmet, hogy olyat mondani mondjuk, hogy nagyon reménytelenül érezted magad, hogyha én nem ismerem, hogy milyen az, amikor reménytelen vagyok. Szóval, hogy a második lépés az érzelmek visszajelzése, ami az önismeretemet eleve feltételezi, és a társam, hogyha nem is tetszik neki feltétlenül, amit mondok, azt mondja, hogy hülye vagy, azt mindenképpen fogja érezni, meg, vagy értékelni, hogy megpróbáltam rá odafigyelni. A következő a szükséglet erőforrás, a következő lépése ennek a kommunikációnak, és én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, legalábbis számomra a legfontosabb, számomra a legnagyobb dolog volt, amikor, és a legnehezebben küzdöttem meg azzal, hogy ezt a fogalmat meg tudjam érteni. Azt, hogy szükséglet, azt azért úgy ismergetjük. Klasszikusan a Maslow-féle szükségletpiramist szokták magyarázni az embereknek. Ez arról szól, hogy vannak dolgok, amiknek meg kell lenni ahhoz, hogy valami nagyobb dolgot meg tudjak tenni. Tehát vannak alapszükségletek, étel, ital, levegő, biztonság, társas kapcsolatok. Hogyha ez nincsen meg, akkor nem alkalmas az embernek az állapota arra, hogy valami magasztosabb dolgot csináljon. Magyarul éhes emberrel ne vitatkozz, álmos embernek ne próbálj meg komoly dolgot elmondani, és hogyha valaki pánikban van, mert fél, hogy betörnek hozzá, akkor ne próbálj meg vele egy szép irodalmi műről okosan szépen beszélgetni. Tehát az alapszükségletek kellenek ahhoz, hogy aztán magas evolúció szempontból magasabb intellektuális dolgokat tudjunk tenni. Ez a Maslownak a gondolata. Erőszakmentes kommunikáció még erre is azt mondja, hogy túlzottan sok benne a hierarchia. Hanem, hogy inkább az igaz, hogy vannak ezek az alap szükségletnek, vagy testi szükségletnek nevezett dolgok, de hogy vannak olyan szükségleteink is, amik ilyen közösségi, kölcsönös szükségletek, hogy fontos az, hogy kapcsolatok legyenek, fontos az, hogy információ csere legyen, hogy fontos, hogy szeretet legyen, hogy fontos, hogy elfogadás legyen. És a szükséglet megfogalmazás helyett inkább ajánlja most már, ez egy fejlődésnek az eredménye egyébként, az erőforrás megfogalmazást. Vagyis, hogyha ezek megvannak, ezek adnak nekem erőt ahhoz, hogy csinálni tudjam a dolgaimat. Hogyha vannak kapcsolataim, akkor elkezdek virulni, elkezdek élni. Hogyha a kapcsolataim megszakadnak, és például idős korban, amikor elkezdenek az öregek körül kihalni az emberek, és egy ilyen életkorából fakadó magányt él meg, akkor nagyon be tud záródni, és az egész életkedve megrendül. Szóval, hogy az erőforrásai mennek el, a kapcsolati erőforrásai, ami a lelkét táplálja, a lelkét erősíti. Az megy el a meghalt barátaival. Tehát, vagy vannak ezek a kapcsolati szükségleteink, ami így az emberiségre jellemző, hiszen a horda életmódban nagyon szorosan együtt kellett működnünk. Aki a hordának a perifériájára került, netán kiközösítették büntetésből, hát az nem sokáig maradt életben. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos erőforrásaink, így az emberi kapcsolatokban lévő erőforrások. Ugyanakkor mi is tapasztaljuk, hogy amikor rengeteg emberrel vagyunk együtt, egy idő után nagyon vágyunk arra, hogy végre én magam lehessek. Tehát van egy olyan erőforrásrendszer is, ami rólam szól, hogy magam dönthessek a dolgaimról, hogy időnként lehessek csendben, hogy megélhessem a kreativitásomat, ami én vagyok, ami az enyém. Tehát vannak olyan szükségleteim, olyan erőforrásaim, amik én rólam szólnak személyesen. És vannak még a negyedik csoportja az erőforrásoknak, az, ami a transzcendens erőforrásaink. És ez nem csak az Isten hit, hanem például ilyen az öröm, az ünneplés, a harmónia. Ilyen a gyász, ilyen az idő, ilyen a csend, amivel a kereszt, mint természetes forma az erőforrás keresésünkben kirajzolódik, mert erőforrást keresünk a kapcsolatainkból, erőforrást keresünk saját magunk számára, és erőforrásunk a transzcendenssel való kapcsolat. Tehát a vízszintes és a függőleges szár ugyanúgy egyformán nagyon fontos a harmonikus életünk szempontjából. És amikor nincsen elegendő ebből az erőforrásból, például olyan országokban, ahol nincsen elég víz, tehát alapvető erőforrás hiányzik az emberek számára. Vagy hogyha úgy tapasztalom, hogy nincsenek meleg szívű kapcsolataim, akkor szomorú vagyok. Akkor erőtlen vagyok. Az erőforrásaink hiánya kivált belőlünk érzelmeket, és az erőforrásaink teltsége is kivált belőlünk érzelmeket. Ugye ezeket megint az ítélkezős nyelvünkön csak úgy tudjuk megfogalmazni, hogy negatív érzelmek, meg pozitív érzelmek. Pedig nem ez a lényeg, hogy negatív, meg pozitív, hanem hogy leírják azt, hogy az én erőforrásaim, azok most hiányosak-e, vagy teltek. Az erőforrásaimnak az állapota, meg az érzelmeim, azok tehát így összefüggenek, és ez az érzelmeknek egy másfajta megközelítése. Az előbb mondtam ugye, hogy velünk született, meg tanuljuk őket, és az érzelmeket innen is meg lehet közelíteni, hogy az erőforrásainkkal éppen hogy vagyok. Olyan, mint egy madár, aminek az egyik szárnya az erőforrás, a másik szárnya pedig az érzelmek, és én vagyok itt középen. És hol erre, hol arra sikerül repülnöm, esetenként lebukok, és akkor igen, akkor elkezdem megnézni, hogy hogy vannak az érzelmeim, hogy állok az erőforrásaimmal. Rendbe kéne hozni itt valamit, hogyha éppen ilyen dugóhúzóban megyek lefelé. Ez a szükségletek nyelve azért is nagyon fontos, mert megint nagyon rámutat arra, amit az emberközpontú megközelítésnek nevezünk, hogy amit én meg tudok fogalmazni, hogy nekem mi lenne az erőforrásom, és hogy ebből van-e nekem elegendő, vagy éppen hiányt szenvedek, az azt jelenti, hogy én felelősséget vállalok a saját életemért, a saját helyzetemért. Nem mondom azt, hogy szeretetre vágyok, de nem kapok eleget. Az, hogy szeretetre vágyok, az teljesen rendben van. Az, hogy nem kapok eleget, az azt jelenti, hogy a külvilágot hibáztatom azért, hogyha nem kapok tőlük elegendő szeretetet. Örökös vágyakozásra ítélem magamat ezzel. Örökös vádlásra ítélem magamat ezzel. Őbelőlük próbálok szeretetet fejni, hogy nekem végre teljen az edényem, de én egy lukas fenekű hordó vagyok, mert ráfügtem a többi emberre, és nem a saját erőmből igyekszem felépíteni azt, amit szeretnék, hogy meglegyen. Márpedig a másik ember az nem arra van, hogy az én életemet teljessé tegye. Nem vehetem el őtőle az ő életét azért, hogy én nagyobb teljességet éljek meg. Hanem pont fordítva van, hogy miután ráláttam az erőforrás hiányomra, akkor kezdjek el gondolkodni, hogy mit tudnék tenni magamért. Ez körülbelül olyan, mint amikor a repülőgépeken az életmentő felszerelést bemutatják, és felhívják a szülőket, hogyha baj van, oxigénpalack kell, először saját magára tegye az oxigénpalackot, és akkor utána tegye csak a gyerekére. Na, ugyanígy van ez is, hogy én tudok saját magamra oxigénpalackot tenni azzal, hogy elgondolkodok azon, hogy azon kívül, hogy arra a helyzetre, arra az emberre ráfügtem, mondjuk nem kapok elég elismerést, nem kapok elég figyelmet, hogy ahelyett, hogy őre ráfüggök, én mit tudnék tenni magamért? Konkrétan valami egészen mást, mint amire eddig rá voltam függve. Mi az, ami azt az erőforrást továbbra is ami hordozza azt az erőforrást, és engem erősebbé tenne. Hogy hogyan lehet apró lépésenként egy ütemtervvel megvalósítani azt, hogy én erősebb legyek. És hogyha én már erősebb vagyok, na akkor lesz erőm arra, hogy azzal az emberrel, akivel való kapcsolatom révén igazából rájöttem, hogy itt nekem valami nem stimmel, gyenge vagyok, el vagyok gyengülve, hogy ő vele is tudjak erről beszélni. Tehát annyira szeretné az erőszakmentes kommunikáció jó azt, hogy egyszer az egyik emberre figyeljünk, aztán meg a másik emberre figyeljünk, hogy még azt is szeretnék kizárni, hogy azt mondjam, hogy miattad van az, hogy én így vagyok. Nem vehetem el nem igényelhetem a másik embertől azt, hogy ő váltsa meg az életemet. Itt én tudok tenni magamért, és ezért vannak a transzcendens szükségleteink, hogy ott van az az erőforrás, amihez meg bármikor tudok csatlakozni. Még az is igaz az erőforrásokra, hogy mindenkire igaz. Tehát, hogy mindenkinek ugyanolyan erőforrás igényei vannak. Mindenkinek ugyanolyan rendszer van a lelkében. Mindenki ugyanúgy vágyik arra, hogy kreatív lehessen, ugyanúgy vágyik arra, hogy ő maga dönthessen a dolgairól, ugyanúgy vágyik arra, hogy értelmes élete lehessen. Teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségű, milyen élethelyzetben van. És valójában ezért lehet azt mondani, hogy az erőszakmentes kommunikáció a szeretetnek a nyelve. Mert a szeretetre valami olyasmi jellemző, hogy szabadságot hagy a másik embernek. Hogyha valaki szeret engem, akkor az nem fog kényszeríteni, hanem azt fogja mondani, hogy szeretnéd, hogy így legyen, és elfogadja az igen választ is, meg a nem választ is. Az erőszakmentes kommunikációnak a negyedik lépése a kérés, az most nem részletezem, mert az időm már lejárt, de az nagyon fontos, hogy az erőszakmentes kommunikációban a kérés tényleg kérés, nem parancs. És nem rejtett parancs, nem olyan, hogy nagyon szépen kérlek, hogy csináld már meg. Nem. Abszolút joga van mindkét félnek nemet mondani. Igen, kérhetem, mert akkora tisztelet van bennem ő iránta, hogy el fogom fogadni azt is, hogyha nemet mond. Méghozzá úgy fogom elfogadni, hogy nem haragudni fogok, hanem azt fogom mondani, hogy másképp állították be a kaleidoszkópot. Hát akkor nézzük innen. Szóval, hogy szabadságot hagy az erőszakmentes kommunikáció a másik embernek, és ítéletmentes. Tehát, vagyis, hogy folyamatosan küzdünk magunkkal, hogy ne ítélkezzünk, mert akkor nem szorítom be a másik embert valami olyan csapdába, amiben előbb-utóbb kényelmetlenül fogja érezni magát. És az, hogy ítéletmentes, az azt is jelenti például, hogy nem dicsérem agyon. Mert hogyha valakinek azt mondom, hogy te olyan okas vagy, te olyan kreatív vagy, te olyan szép vagy, te mindent meg tudsz oldani, az olyan rosszul fogja érezni magát, mert nincs joga hibázni. Tehát ez is egy ítéletes hozzáállás, a túldicsérés. Aztán minden emberben az értéket keresi, mindenkinek az erőforrását, az élete vágyát keresi, és mindenki számára egyformán. És ezzel szeretném befejezni, hogy nagyon kívánom nektek, hogy ismerkedjetek meg valahol azzal a világgal, ahol ez igaz. És köszönöm szépen a figyelmet, és ajánlom az erőszakmentes kommunikációs tréningeket mindenkinek. Szervusztok!